Köszöntelek én is benneteket. Úgy vállaltam a mai tanítást, hogyha még lesz hangom, úgyhogy ma nagyon halk leszek. Reméljük, hogy annál jobban fogtok hallani a mikrofonon keresztül. Viszont itt van egy erős légkondi, amitől el fog menni a hangom 5 percen belül, hogyha tudnátok segíteni, hogy ezt lekapcsolni a fejem fölött. Nagyon kösz az extra segítséget. No hát, folytassuk a sorozatunkat. Akik itt voltatok az elmúlt vasárnapokon, emlékeztettek rá, hogy a Bírák könyvét tanulmányoztuk, és ezen belül is a különféle nagy alakokat a Bírák könyvében, a Bírák életét vizsgálgattuk meg, hogy kire mi volt jellemző, milyen kapcsolatban voltak az Istennel, mi az, ami megkülönbözteti őket a többi embertől, mi az, ami megkülönbözteti egymástól őket, Isten hogyan használta az életüket az Izrael népének a kiszabadításában. Majd egy nagyon különleges emberrel fogunk foglalkozni, őt Sámsonnak hívják. Azt hiszem, hogy ő az a bíra, akit, hogyha megkérdezzük a vasárnapi iskolán a gyerekeket, biztos, hogy valamit fognak tudni róla mondani. Vagy ha megkérdeznénk olyan embert, aki csak úgy érintőlegesen vallásos, biztos, hogy ő is néhány dolgot tudna mondani Sámsonról. Mi az, amit tudnak általában az emberek, vagy amit tudunk elsőként? Ki volt ez a Sámson nevű ember? Miről volt ismert? Hajáról? Még volt egy más. Deliláról. És ez nem valami újpesti szín, hogy Delila, hanem a felesége volt. És nem is az első. Hajában volt az ereje, vagy legalábbis nagyon úgy tűnt sokak számára, hogy hiában a vitamin, ez már madarászféle hozzászólás volt. Madarász 2-3-ban találhatjuk ezt. Na, tehát egy nem mindennapi emberről, nem tudom, hogy hány olyan embert ismertek, akinek a hajában van a vitamin, az erő. Elég ritka ma már az ilyen, igaz? Minden esetre valami olyasmit sejtünk erről az emberről, hogy rendkívüli volt, hogyha a hajára terelődik a figyelem, akkor milyen volt a haja? Pánkos, tüskés, vagy kopaszra borotvált, rasztás. Hosszú volt a haja, ugyanis miért volt hosszú haja Sámsonnak? Nem volt szabad megnyilatkoznia, mert názír volt, itt egy fogalom is bejött, náthás volt, názír volt. Na, összedobjuk lassan Sámson életét, talán néhányan még le is tudnák ezek után rajzolni. Tehát egy olyan emberről van szó, akinek hosszú haja volt, akiről azt tudjuk, hogy nem volt szabad haját nyiratnia egy fogadalom miatt, egy názír fogadalom miatt. És amit nem mondtatok, nagyon erős volt. Tehát nem csak különleges megjelenése volt Sámsonnak, hanem nagyon erős volt. Hogyha elolvassátok Sámson életéről szóló leírásokat itt a Bírák könyvében, azt találhatjátok, hogy nem mindennapi fickó volt. Néhányan próbálták ellátni a baját, hát nem sikerült, azért, mert különleges ereje volt. Azt is tudjuk róla, hogy 20 évig volt Izrael bírája. Itt az évfordulókkal kezdtük. Magyarország egy 20 éves évfordulóban van benne. Nem szeretnék mélyebbre menni ennek a politikai elemzésében. Nem kevés idő, igaz? Ha jól számolom, ez pontosan a fele annak, amit Attilának ma itt megünnepeltünk. Tehát 20 évig volt bíra, nem kicsi idő, nem kevés idő, és azt találjuk róla, hogy ez idő alatt Isten használta arra, hogy megszabadítsa Izraelt a filiszteusoktól. Főleg ez a fő profilja volt Sámsonnak. Azt is tudni kell, és hogyha mélyebben olvassuk Sámson életét, hogy Istennek odaszánt ember volt, azonban volt egy igen erős emberi oldala is ennek az embernek. Tehát Sámson életében látjuk azt, hogy milyen az, amikor nagyon isteni tud lenni, és ahogy olvassuk az egyik részben, milyen az, amikor Sámsont valami nyugtalanította, az mire vezetett, az milyen irányba vezette az embert, amikor az Istennek odaszánt ember nyugtalankozni kezd. Ma az első feléről fogunk beszélgetni, Sámsonnak az életéről, és én két részre osztottam az ő életét. Az egyiket úgy nevezném, hogy megérkezik a szolgálatba, Sámson megérkezik abba a küldetésbe, ahova az Isten szánta, és a második fele pedig Sámson nyugtalansága, amit már említettem, milyen az, amikor egy ilyen odaszánt ember saját útjait is egy kicsit belekeveri az Isten útjaiba. Úgyhogy ma az első felével fogunk foglalkozni. Tehát Sámson megérkezik a szolgálatba. Milyen szolgálatba érkezik bele? Hogy egy kicsi ízelítőt kapjunk, szeretném, hogyha kikeresnétek velem együtt Bírák könyvét, és mielőtt itt a bevezetésbe belekezdenénk, hogy hogyan érkezik meg Sámson az isteni szolgálatba, rögtön belecsapnánk a közepébe, és megnéznénk, hogy hogy nézett ki az ő szolgálat, egy kis ízelítőt nyerhetnénk ebből. Sámson élete a Bírák 15-től indul, és néhány fejezeten át olvashatunk róla. Mi a közepébe fogunk mindjárt bekapcsolódni. 15. rész 9. versétől a 20. verséig fogjuk felolvasni, és én Balázst kértem meg, hogy ezt a részt hangosan olvassa fel.
Sámson hőstette a Lehiben. A filiszteusok felvonultak, tábort ütöttek Júdában, és ellepték Lehit. A júdabeliek megkérdezték, miért vonultatok föl ellenünk? Azok így feleltek, azért vonultunk föl, hogy megkötözzük Sámsont, és úgy bánjunk vele, ahogyan ő bánt mi velünk. Ekkor odament 3000 júdabeli ember az ételmi sziklahasadékhoz, és ezt mondta Sámsonnak. Nem tudod, hogy a filiszteusok uralkodnak rajtunk? Miért tetted ezt velük? De ő így felelt nekik. Ahogy ők bántak velem, én is úgy bántam velük. Majd azt mondták neki. Azért jöttünk ide, hogy megkötözzünk, és a filiszteusok kezébe adjunk. Sámson ezt mondta nekik. Esküdjetek meg, hogy nem vertek agyon. Azok így feleltek neki. Nem, csak jól megkötözünk, és a kezükbe adunk, de semmi esetre sem ölünk meg. Azzal megkötözték két új kötéllel, és elvitték a szikláról. Amikor Lehibe ért, a filiszteusok újongva mentek eléje. De megszállta az úr lelke, és olyanná lettek karjainak kötelek, mint a tűzéget telemfonál. Úgyhogy a béklyók lemállottak a kezéről. Talált egy még ki sem száradt szamár álcsontot, utána nyúlt, felkapta és agyonvert vele 1000 embert. Ezt mondta Sámson. Szamár álcsontjával rakásra vertem őket, szamár álcsontjával agyonvertem 1000-et. Amikor ezt mondta, eldobta kezéből az álcsontot, és elnevezte azt a helyet álcsont magaslatnak. De nagyon megszomjazott, és így kiáltott az úrhoz. Te ilyen nagy szabadítást vittél végbe szolgád által, mégis most szomjan kell meghalnom, vagy a körülmetéletlenek kezébe kell esnem. Akkor Isten ketté hasította a mélyedést, amely Lehiben van, és víz fakadt belőle. Ő pedig ivott, életereje visszatért, és felé lett. Ezért nevezik azt kiáltó forrásnak. Ott van Lehiben még ma is. Sámson 20 esztendeig volt Izrael bírája a filiszteusok idejében.
Hadd imádkozzam, mielőtt elkezdjük ennek a mélyebb megértését ennek az igének. Istenünk, Sámsonnal együtt azt valljuk, hogyha te nem csillapítod a szomjunkat, akkor elpusztulunk. Hogyha te nem töltöd be a szükségeinket, akkor mindegy, hogy milyen nagy dolgokat vittünk véghez, akkor nincs reményünk. Köszönjük, hogy hozzád jöhetünk ma reggel, és tőled várhatjuk a szabadulást, tőled várhatjuk, hogy megoldódjanak a problémáink. Köszönjük, hogy tőled várhatjuk a teljes megértést. Köszönjük, hogy te vagy az élet forrása. Köszönjük, hogy te vagy az, aki be tudod tölteni a szükségeinket, aki meg tudsz elégíteni bennünket. Kérünk, hogy tedd ezt meg ezen a ma délelőttön. Te irányítsd a figyelmedet önmagadra, Istenünk. Szeretnénk Sámson életében, az igében téged felfedezni, téged látni a te munkádat, és szeretnénk azt a munkát is látni, hogy te dolgozol bennünk. Kérünk, hogy szólíts meg bennünket ezen a történeten keresztül. Amen. Amen. Nagyon érdekes történet, igaz? Nem mindennapi párbeszéd indul ebben a részben. Ha megnézzük a szereplőket, akkor láthatjuk, hogy három csoportról beszélünk, vagy három szereplős párbeszédről van itt szó. Vannak a filiszteusok, van Sámson, és vannak a derék júdabeliek, az Izrael népe, akik között zajlik egy beszélgetés. Mi jellemző ebben az időszakban az országra? Korábbi versekből tudjuk, megnézhetjük, hogy filiszteusok igen erőteljes nyomás alatt tartották Izrael fiait. Megszállás alatt mondhatni, megszállás alatt volt az ország, és nem tudom, hogyha háborús könyveket, filmeket néztetek, akkor mi jellemző egy háborús országra, egy megszálló országra? mondhatni, hogy feszültség van benne, igaz? Tele van feszültsége. Nem igazán könnyű egy ilyen országban élni. És ennek ellenére, amikor olvassuk ezt a történetet, mit tapasztalunk? Felvonulnak a filiszteusok, látják ezt a helyiek, és mi az első reakciójuk? Filiszteusok felvonultak, tábort ütöttek Júdában, és ellepték Lehit. A júdabeliek megkérdezték, miért vonultatok fel ellenünk? Na most mi lesz? Hát mi nem tudunk semmit. Hát itt nem békességben élünk? Mi ez a nagy razia? Azt hittük, hogy itt minden rendben megy. Pedig egyáltalán nem volt rendben semmi. Néhány héttel ezelőtt a Tomi egyik ige hirdetésében azt mondta, hogy abban a házasságban, ahol nincsenek szóváltások, akár hangos szóváltások, azokat nagyon sajnálja, azért, mert valamelyik fél elnyomásban van. Tehát az, aki azt mondja, hogy nálunk egy rossz szó soha, mi mindenben egyetértünk. Igaz, drágám? Persze. Én azt értem, amit te, és amit te gondolsz, azt én is gondolom. Mi a véleményem, drágám? Hát valahogy így éltek házasságban az izraeliek a filiszteusokkal. Mondhatni, hogy ebben az időszakban egy rossz szó el nem hangzott, egy hangos szó nem hangzott el, nagyon nagy békességben voltak. Hát csak volt egy kis probléma, megjelenik egy Sámson nevű ember, és nem hajlandó ebbe a békességbe beülni, és nem hajlandó ezzel a békességet egyetérteni. És mindenki tudja a filiszteusok oldaláról, hogy ennek így nem lesz jó vége. Ha ez a békesség, ez békesség telenségbe fordul át, akkor ezek még megismerik, hogy milyen az Istenük. Nem furcsa? Filiszteusok tudják, hogy ki az Isten, és tudják, hogyha ezek a júdabeliek megtapasztalják az Istent, akkor ennek a látszólagos békességnek vége. Hogyha ez a Sámson elmondja, hogy milyen lehetőségeik vannak az Istennel, akkor a mi befolyásunk, a mi uralmunk, a mi üzletünk itt befutcsolt. Nagyon jól tudják ezt, és felvonulnak, ki ellen vonulnak fel. Nem arról szól, hogy mi az egész népet szeretnénk leigázni, hát elnyomásban voltak, elég nagy befolyásuk volt így is a nép fölött. Azt mondják, hogy hát mi csak valójában egyetlen egy emberért jöttünk. Igazából a tömeggel nekünk semmi bajunk. Mindenki nagyon jól fésült, nagyon rendes júdabeli ember, mindenki nagyon jól végzi a dolgát, mindenki nagyon szépen csöndben van, mi egyetlen egy embert szeretnénk innen kiragadni, egy kicsit megregulázni, aztán mehet minden a maga módján tovább. Mi Sámsonért jöttünk. És tudják a filiszteusok azt, hogy ha kiragadják azt az egy embert, aki az Istenben hisz, akkor minden maradhat a régiben. De ha nem, akkor egy ember által az Izraelek Istene felforgatja az egész népet, és fellázadnak ellenük. Megérkeznek judaiak, nagyon csodálkoznak, hogy békeidőbe felvonulni. Hát mi a cél? Elmondják a filiszteusok, hogy miért jöttek, hogyan képzelik el ezt a kis afférrendezést, és nagyon furcsa módon a nép nem kezd el gondolkozni. Mi lett volna a reakció, hogyha Isten szerint kezdenek el gondolkozni? Kinek van igaza? De ez nem volt kérdés. Néhány évvel ezelőtt voltam egyik barátommal egy belvárosi lakásba, ahol elmondta a tulajdonos, akinek segítettünk, hogy nagyon érdekes itt a környék, az emberek nem nagyon ismerik egymást. És olyannyira sem, hogyha elmegy mellette a folyosón, azon az egy zárt, gangos udvaron, akkor sem ismerik fel egymást, mert mindenki nagyon elfoglalt. És egyszer, amikor ment haza, akkor látta, hogy a szomszéd költözködik. És a fordulóban még segített is neki kivinni a szekrényt, meg még néhány kelléket, hogy hadd haladjon ez a költözködés. És aztán este, amikor otthon vacsoráztak, jött a szomszéd, és azt mondja, hogy nem látott itt napközben mozgást. Ugyanis kiraboltak teljesen. És akkor jött rá, hogy A szomszéd az nem a szomszéd volt, hanem éppen egy rablás történt, és ő még segített is nekik, mert fogalma sem volt, hogy ki a szomszédja. Ugye milyen furcsa történet? Kicsit ezt érzem a filiszteusok és az judaiak esetében, hogy jönnek a filiszteusok, és azt mondják, hogy szükségünk van valamire, ami a miénk. Ami tulajdonunk, ami nekünk jár, és ez a Sámson nevű embert adjátok ide. És judaiak nem azt mondják, hogy na álljunk csak meg, hát mi közöttök hozzá, ő a mi fiunk, hanem mit mondanak? Na segítünk mi nektek, gyertek, mi ki is visszük, meg is kötözzük nektek. Bemegyünk, beszélünk vele, elintézzük a dolgot, és mi átadjuk nektek, nektek itt nem kell balhézni, nektek itt semmit nem kell tenni, majd mi odaadjuk neki. És bemennek, és elkezdenek egyezkedni. Sámson, nem tudod véletlenül, hogy miért vannak itt ezek? Mit csináltál? Na, egyezzünk meg. Nem ölünk meg, nem vesszük el az életedet, csak mit csinálunk? Csak egy kicsit megkötözünk. Csak egy kicsit átadunk nekik. Aztán majd ők, majd nem tudjuk, hogy mi történik, de mi csak szeretnénk megkötözni és kirakni a táborból. Az az érdekes, hogy Sámson nem itt kezdte a szolgálatát, és csodálkozom, hogy a júdeák nem ismerték a Sámsonnak az erejét. Elkezdenek alkudozni. Na, csak hagyd egy kicsit magad, csak hadd kötözzünk meg, csak hadd adjunk oda, jó? De ne csinálj semmi balhét. Odaadják abban a tudatban, hogy ezzel el van intézve, és minden mehet a maga békességében tovább. Azért jöttünk ide, hogy megkötözzünk, és a filiszteusok kezébe adjunk, ezt mondták Sámsonnak. Sámson ezt mondta nekik, esküdjetek meg, hogy nem vertek agyon. Kedves kis beszélgetés, igaz? Azok így feleltek, ó nem, csak jól megkötözünk, és a kezükbe adunk, de semmi esetre sem ölünk meg. Azzal megkötözték két új kötéllel, mintha azok erősebbek lennének a régieknél, csak hogy biztosra menjenek, és amikor Lehibe ért a filiszteusok, újongva mentek elébe, de őt megszállt az új lelke. Ez az az üzlet, amikor azt gondolták, hogy mindenki jól járhat. A gonosz, nevezzük őt filiszteusoknak, azt gondolták, hogy ha megkötözik az Isten emberét, kiragadjuk, akkor mi jól járunk. Az alvó nép pedig azt gondolta, hogy ha nem megyünk szembe a bűnnel, nem megyünk szembe a kísértéssel, nem megyünk szembe az Isten elleni dolgokkal, akkor békességben maradhatunk. Ha nem vesszük fel a harcot, akkor semmi probléma nem történik. Egyetlen egy filozófiája volt itt a népnek, élni és élni hagyni. És ha ez megvalósul, akkor minden rendben megy. És hogy mennyire nem volt mindegy, bár ismerték nagyon jól a filiszteusok Izrael népének az erejét, az Istenük miatt, amikor látják, hogy hozzák Sámsont, akkor nagy újongás fogja el őket. És azt gondolják, hogy emberileg mi mindent megcsináltunk, nyert ügyünk van. És hát igazából a mutatvány az onnan kezd el felborulni, amikor Sámsont megszállja az Isten lelke, szétszagatja a köteleket és rendet tesz a filiszteusok között. És azt mondja az Isten, hogy na, eddig voltatok ti, eddig oldottátok meg ti a dolgotokat a magatok módján, most jövök én. Hogyha Sámson életét tanulmányozzuk, akkor azt látjuk és azt tapasztaljuk, hogy nagyon sok azonosság van Jézus Krisztus és Sámson szolgálata között. Szoktuk is azt is mondani, hogy Sámson Jézusnak az előképe volt az Ószövetségben, az egyik előképe volt. Miért volt az ő előképe? Jézus hogy érkezik? Hova érkezik meg? Az övéi közé jött, és az övéi mit csináltak vele? Nem fogadták be őt. Azt olvassuk, hogy megkötözték, és átadták Pilátusnak, hogy ő döntsön az ügyében. Ugye milyen érdekes? Az alvó nép, akihez jön egy szabadító, azt mondja, hogy így minden rendbe megy. És a kísértő nem azt mondja, hogy az élőkkel, az elevenekkel van, nem az alvókkal van bajom, hanem az elevenekkel. Azokat kell megkötözni. Mit jelent Sámson neve, azt tudjátok? azt jelenti, hogy nap, világosság, fénysugár. Isten azért küldi el Sámsont, hogy a sötétségben, a békességben élő népnek valamiféle reményt jelentsen. Jézust miért küldi el? Ézsaiás azt mondja, a nép, amely sötétségben jár, világosságot lát, világosságot tapasztal. Elküldi Jézust, hogy ezt a szabadítást véghez vigye. Reménysugarat hozzon az ember életében. És amikor megérkezik Jézus, hasonló módon reagálnak. Azt mondják, hogy túl balhés nekünk ez az ember. Mi nem ilyen szabadítóról álmodtunk. Mi nem olyan szabadítóról álmodtunk, ahol harcolni kell. Mi nem olyan megoldást szeretnénk, ahol nekünk kényelmetlen dolgunk lenne. Valami másban gondolkozunk. Valami más megoldás érdekel minket. És Jézust megkötözik, Sámsont megkötözik, és azt mondják, hogy Sátán, innentől a tied. Tegyél vele, amit akarsz. Nekünk nincs erre szükségünk. Mi itt teljesen jól megvagyunk. És azért beszélek erről, mert a bűnnek a természete ma sem más. Ma is hasonló célpontnak vagyunk kitéve. Ott, ahol nincs harcunk, nincs hadakozásunk a világgal, azt jelenti, hogy a világ véleménye, a világ nyomása rajtunk van. Győzött. És szükségünk van arra a Sámsonra, szükségünk van arra Krisztusra, aki elhozza a világosságot, aki harcolni tud a mi oldalunkon. Hát így zajlik Sámson élete. Ilyen harcok között van. Mondhatni, hogy elég egyhangú az ő küzdelme. Harcolgat, lever 1000 embert, jól elfárad, kicsit elcsügged, aztán megy majd a következő csatába. Kérdés az, amikor ilyen konfliktus van, és akkor, amikor az ember ül, és csak így csapkodja kezét a lábán, azt mondja, hogy jutottunk ide? Hogy jutottunk ide? Hallottatok már ilyen konfliktus megoldást? Jaj, annyira nagy baj van, minden rossz, mindenkit harcol ellen. Hogy jutottunk ide? Mi lehet a megoldás? Valahogy az Izrael népe is ezt tehette fel, ezeket a kérdést. Hogy jutottunk ide? Miért kellett ezeket megélnünk? Honnan ered ez az egész harc a filiszteusokkal? Hogyha tanulmányozzuk, és ahogy ezt tettük az elejétől fogva, a Bírák könyvét, emlékeztek, mi volt az első mondat? Bírák könyvében? Józsué halála után. És most, ha gyorsan végiglapozzátok Bírák könyvét, akkor láthatjátok, hogy mi az utolsó mondat. Valaki megnézné? Tehát mi a legutolsó mondat a Bírák könyvének? Mindenki azt csinálta, amit jónak lát. Meddig? Mikor volt ez? Előtte mi szerepel? Abban az időben, amikor nem volt király Izraelben. Azt látjuk, hogy Izrael népe megérkezik az neki ígért földre, és egészen addig az időig, amíg nem volt király Izraelben, ahogy a Balázs mondta, mindenki azt csinált, amit csak jónak látott. Azzal barátkozott, azzal élt, azzal beszélgetett, akivel ő jónak látta. És ez volt jellemző erre a népre. Isten, amikor oda vezeti őket, Kánaán földjére, akkor néhány fontos szabályt és néhány fontos parancsot ad a népnek. Az egyik legfontosabb az volt, hogy amikor bementek, mit csináljátok magatok előtt? Írtsátok ki mindazt, amit találtok. Számoljatok fel minden olyan szokással, minden olyan dologgal, ami nem az én akaratom szerint való. Sőt, minden olyan néppel, akik ott vannak, azért, mert nem szeretném, hogyha velük közösséget vállalnátok. És a nép, amelyik háborúkat nyert Vöröstengertől, saját maguk között, sok viszontagságon átél, végre megérkezik az ígéret földjébe, és elkényelmesedik. És mit mond? Megérkeztünk. Na, egy kicsit pihenjünk. Nem eszik olyan forrónak ását. Hát mit árthatnak nekünk ezek az emberek? Mit árthatna, hogyha együtt itt jól megleszünk ezen a területen? És Isten azt mondja, hogy a kiirtási parancsot adja a népnek, és Izrael pedig egy mulasztásos bűnt követel, nem számolja fel azokat a dolgokat, amit az Isten kér tőle. Olyan ez, mint amikor egy munkásnak, aki egész nap lapától a kezével, tüske megy a kezébe, szálka megy az ujjába, és azt mondja, hogy hát ez csak egy pici szálka. Ez nem jelent nekem nagy gondot. Nincs időm megállni, és különben is macerás piszkálni, és fájdalmat okoz kivenni. Majd kijön, majd elmúlik. El fog múlni? Soha. Ez a szálka, ami ott volt az Izrael népnek az életében, ez nem múlt el, hanem folyamatosan újból és újbóli fájdalmakat hozott a népnek. Azért, mert nem számolták fel azt, amit az Isten mondott nekik. Kérdezni, hogy hol volt az Isten ekkor? Miért engedte ezt meg az Isten? Hol volt az Isten, amikor ezt a nép elkövette? Mondhatni, hogy mi közünk hozzá azokhoz, akik akkor így tettek. Érdekes volt az Isten reakciója, hogy amikor megérkeznek, barátkoznak az ott lévő népekkel, Isten egy próbát tesz az emberek elé, a nép elé. És azt mondja, hogy ti nem számoltátok fel, én nem fogom kiirtani helyettetek. Én nem fogom ezt a munkát elvégezni. Azt a júdeaiak megcsinálták Sámsonnal, a piszkos munkát. Majd mi odaadjuk Sámsont a filiszteusoknak. Isten azt mondja, hogy ha ti úgy gondoljátok, hogy meg tudtok élni ilyen kísértések között, és nem teszitek meg azt, amit én parancsolok nektek, akkor tegyünk egy próbát, hogy mennyire szerettek engem. És egy szövetséget ajánl a népnek. És azt mondja, hogy ebben a szövetségben két pont van. Az egyik, vagy engedelmesek vagytok, vagy a bűneiteknek következménye lesz. Melyeket választatok? Hogy éltek? Ebben a helyzetben is meg lehet maradni. Van remény a nehézségek között, csak sokkal nehezebb. És azt mondja, hogy bírákat, embereket támaszt az Isten, akit elhív arra, hogy a nehézségben lévő, az elnyomásban lévő népnek reményt adjon. És ezt ér vissza a királyok életében is, a proféták életében is, és végül Jézus az, aki a teljes világosságot meghozza a földre Istenként. Ki azt mondja, hogy az elnyomásban lévő népnek egy teljes, totális reménységet hoz el. Ezért láthatjuk, hogy Sámson Jézus Krisztusnak az előképe. Olyan érdekes, hogy ha az új szövetséget olvassuk, akkor hasonló gondolatok térnek vissza. Kolossi levélben azt találjuk, hogy az ember élete két részből áll. Milyen a lelki ember? Van egy régi, mit kell tenni ezzel? A régi énnel? Levenni. És mit kell tenni az újjal? Felöltözni. Azt mondja a harmadik részben Pál apostol, hogy öltözzétek fel az új embert, vessétek le mindazt, ami erre a világra irányul, és öltözzétek fel az új embert, aki minek a képmására újul meg? Az Isten képmására. Hallja ezt a mai ember, mit mond? Nem kell azt olyan komolyan venni. Elég, hogyha nem annyira végzem rosszul a munkámat. Elég, hogyha nem vagyok annyira pénzsóvár. Elég, hogyha nem vagyok annyira haragtartó. Elég, hogyha egy kicsit vagyok szelidebb, mint a másik, akkor már jobbnak látszom. Nem kell azt olyan komolyan venni. Nem kell kiirtani mindent, ez túl nagy meló. Elég, hogyha keveredik a jó és a rossz, és még így is jobb lehetek, mint a többi. Valahogy így indult el az Izrael népe is. Nem írtjuk ki, hanem valahogy közös nevezőre jutunk. Megtaláljuk a békesség hangját. Nem kell azt olyan komolyan venni. És elkezdett barátkozni az Izrael nép a helyiekkel, a filiszteusokkal. Nagyon érdekes volt megfigyelni, hogy kik ezek a filiszteusok. Honnan jönnek? Mi jellemezte őket? Tudtok filiszteus harcosokat mondani? Legnagyobb ki volt? Góliát. Hát, ha fele akkora volt az átlag filiszteus, mint Góliát, az is másfélszerese az izraeli méretnek, igaz? Hát az sem volt egy könnyű harc. Tengeri népek voltak, partot értek, és azzal a lendülettel öt várost el is foglaltak, összefogtak, és úgy sakba tartották az egész partvidéket. Nem mindenkivel voltak kedvesek. Valakit leigáztak, és odaérnek Izrael népéhez, és felismerik azt, amit sokszor Izrael népe nem ismer fel. Hogyha olvassátok a Sámuel vagy királyok könyvét, akkor láthatjátok, hogy a filiszteusok nagyon sokszor pontos diagnózist adnak az Istenről. Ha ti hinnétek benne, ha az Istenetek veletek van, semmi esélyünk nincs. És milyen jól tudja a világ, hogy milyen az Isten? És mennyire nem tudja az Isten népe, hogy milyen az Isten? A filiszteusok tisztában vannak az Isten erényeivel. És azt mondja, hogy addig jó, amíg a nép nem ismeri meg az Istent. Ha megismerik, onnantól nekünk annyi. És nagyon érdekes taktikát választottak a filiszteusok, hogy hogy keverednek az Izrael népével. Azt mondták, hogy ha nem megy harccal, mert az Istenük megvédi őket, akkor üzletet ajánlunk nekik. Tudjátok, milyen üzlet volt ez? Hát először ott álltak, és a rést várták, hogy nyíljon a rés, és üzletet kínálhassanak. Fejlettebb haditechnikájuk volt, a filiszteusok nyilvesszője, mivel ismerték a vasat, messzebb szállt, hatékonyabb voltak a fegyvereik, és azt mondták, hogy na hát, hogyha ti földművesek vagytok, akkor tudunk nektek sokkal jobb szerszámokat adni. Kapákat, kaszákat, fémből, fa helyett, sokkal hatékonyabb. És elkezdtek üzletelgetni az Izrael népének a fiaival. És aztán, amikor kialakult egy megfelelő üzleti barátság, tudjátok, mi volt a nagy húzás? Nem fogunk ma foglalkozni vele, de láthatjuk Sámson életében is, hogy elkezdtek beházasodni Izrael fiai közé. Sokkal később Ausztriának is volt a monarchiának egy ilyen szlogenje, hogy ha hódíts, szerez új területeket, ha nem megy, házasodj be. És már is megvan oldva minden. Ha nem tudsz bekebelezni egy birodalmat, vedd el a királyának a lányát, és a kezedből fog enni. Jó politika, nem? És azt mondták, ha nem megy csúnya szóval, menni fog szép szóval, és bevonulnak, és elkezdenek keveredni a néppel. Olyan érdekes, hogy mennyire a lelki életünk jut, ha teszünk be erről a képről. Ugye a sátán nem válogat a módszerei között. Ha azt mondaná, hogy nincs Isten, mit mondanánk? Hát azért csak van valaki, nem? Soha nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy nem kell ezt olyan komolyan venni. Barátkozzunk egy picit. Ha ezt az üzletet megléped, akkor attól még nem leszel rosszabb, mint a többi. Ha ilyen házasságot kötsz, attól még nem leszel rosszabb, mint más. Ha ezen a területen megalkuszol, attól még mindig benne lehetsz a top 10-be az Izrael fiai között, mert ők sehol sincsenek. És az ördög ezt nagyon jól tudja, és nagyon jól kihasználta ezt az Izrael népének a júdeai férfiak esetében. Teljesen vak felület volt, amit az Istenből láttak ezek a férfiak. Érdekes, hogy Isten, amikor látja népét, akkor nem írtja ki a nehézségeket. Ma is azt látjuk, hogy az Isten nem úgy cselekszik, hogy ha nehézséged van, akkor én kiírtom. Előtted megyek, és soha semmilyen problémád nem lesz. Bár nagyon szeretnénk ezt hallani, igaz? Nagyon szeretnénk azt hallani, hogy hú, nem lesznek harcaink. Én fel vagyok készülve a harcokra, csak az emberek idegesítenek, igaz? Ha az emberek nem lennének, semmi bajom nem lenne. Olyan békés ember lennék, hogy csak. És amikor egy-egy nyomás alatt vagyunk, akkor azt kívánjuk, hogy bárcsak ne lenne. Hol van az Isten? Hányszor halljuk ezt, amikor nehézségeket tapasztalnak az emberek? Ja Istenem, hol vagy? Miért nincs? Hol van az Isten ilyenkor? Nekem is mondták a barátaim, ismerőseim. Zsolti, na akkor most itt van egy helyzet. Hol van az Isten? Nem kellene valami más után nézni? Nem kellene valami mást megragadni? Nem működnek a dolgok. Nehézségek vannak. Próbáljuk meg megoldani valahogy máshogy. Hogyan jutott el idáig Izrael élete a nép? Hogyha egy kicsit visszalapozunk, hogy hogyan indul Sámsonnak a szolgálata, azt látjuk, amit itt elmondtunk az elején, hogy egy fogadalom volt rajta, názír fogadalom volt Sámsonon, Isten elhívja őt, megbízza egy küldetéssel, és azt mondja, hogy veled leszek, ez az ember nagy dolgokat fog tenni az Istenért és a népért. 13. részt, hogyha fellapozzátok a második verstől, hadd olvassak fel még néhány verset. Volt egy dán nemzetségéből való ember, korából, akinek a neve Mánoák volt. A felesége meddő volt, nem szült. Megjelent egyszer az úr angyal az asszonynak, és azt mondta neki, lásd, a meddő vagy, nem szültél, de teherbe fogsz esni, és fiút szülsz. Mostantól fogva vigyázz, hogy bort vagy részegítő italt ne igyál, és semmiféle tisztátalant ne egyél. Mert teherbe fogsz esni, és fiút szülsz, ne érje annak a fejét borotva, mert Istennek szentelt lesz az a gyermek már anyja méhében. Ő kezdi majd megszabadítani Izraelt a filiszteusok hatalmából. Olyan érdekes, hogy volt egy kis nemzetség, Dán, közel a filiszteusokhoz, és ott Isten egy legkisebb embert látogatott meg. Miért volt legkisebb Mánoá? Sokszor beszéltük már, hogy abban az időben, akinek nem volt gyereke, nem volt túl nagy becsülete. Annak az asszonynak, akinek nem volt gyereke, aki nem tudott szülni, az nem csak másodrangú, hanem sokadrangú polgára volt Izraelnek. És Isten kiválaszt egy ilyen családot, és azt mondja egy meddő asszonynak, a meddő asszonyok nem nagyon szoktak szülni, hogy fiút fog szülni, aki mit csinál? Elkezdi megszabadítani Izraelt. Talán ez még az asszonynak is meredek lett volna, hogyha azt mondja, hogy fiút szülsz, aki megszabadítja Izraelt. És hogy mennyire hihetetlen volt neki ez a történet, azt találjuk, hogy ezt háromszor ismétli, meg háromszor hallja ezt az üzenetet. Elrohan a férjéhez, és azt mondja, van itt valaki, aki egy meglepő üzenettel állt elő, mit csináljunk vele? Fel se ismerték zavarukban, hogy kivel van dolguk. Utólag esik le, hogy az Istennek az angyala volt az, aki meglátogatja őket, és egy különleges felhívást ad neki. Általában 30 naptól vagy fölfele voltak olyan fogadalmak, amit názír fogadalomnak mondtak. Jellemző volt rá, amit elmondtatok, hogy az, aki fogadalom alatt volt, valamilyen fogadása volt az Isten felé, az külsőleg kifejezte magát. Nem vágatta a haját, a szakállát. Ebből mindenki láthatta, hogy ő valamilyen fogadalom alatt szerepel. Sámson élete miért volt rendkívüli? Mennyi ideig tartott az ő názírsága? Egész életén át, sőt, már az élete előtt megkapta ezt a fogadalmat. Olyan érdekes, hogy nem Sámsont hívja el Isten, hanem a szüleit. Vajon miért? Szülei biztos, hogy ugyanebben az országban éltek, biztos, hogy ugyanazokat a nehézségeket kapták, mint a többiek, talán sóhajtoztak, talán imádkoztak, talán kérdezték ők is, hogy miért és mit tehetünk, talán volt egy szikrányi hit az életükben, és Isten meglátogatja, és azt mondja, hogy nagyon komoly dolgot mondok. A fiad annyira van elkülönítve az Istentől, hogy már te sem tehetsz bizonyos dolgokat. És az, aki elkülönítette magát az Ószövetségben Isten számára, egyrészt nem ivott részegítő italt, másrészt miért nem ehetett szőlőt, vagy semmilyen gyümölcsét a szőlőnek. A mazsola, vagy bármilyen szőlő készítmény a fényűzésnek volt a jele. És azt mondta, hogy annyira komolyan gondolom a te leendő gyerekednek az elhívását, hogy már te sem legyél kész arra, hogy a legjobbat, a legtökéletesebbet tedd félre az Isten számára, számomra. Ne legyél részeg, vagy részegítő italt ne igyál, se fényűző ne legyél, hanem csak arra foglalkozz, azzal foglalkozz, hogy a legjobbat adhassd az Istennek. Vannak ma názír emberek közöttünk? Ma divat ez a fogadalom? Hát külsőleg lehet, hogy nem. Bárki tudja. Azért vannak gyakorlatok. Közöttünk nem divat, de Isten elhívhat arra, hogy szenteljük oda az életünket. És meggyőződésem, hogy bizonyos szempontból mindenki ilyen fogadalom alatt van, akik itt vagyunk. Mire különítjük el az életünket? Ha megkérdeznénk ma tőled, hogy milyen fogadalmad van az Isten felé, akkor mit tudnál mondani? Vasárnapjaimból egy órát, másfelet elkülönítek. vagy még a hétköznapjaimban is. Mi az, ami jellemzi az életünket az Isten számára elkülönített részben? Mitől vagyunk? Mitől remélünk az Istentől többet, mint más? Oda szántuk magunkat? Vannak ilyen fogadalmaink az Isten előtt? Emlékszem, amikor először felkértek szolgálatra, az akkori lelki pásztorom arra bátorított 19 évvel ezelőtt a János evangéliumából, hogy nem ti választottatok ki, hanem én, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon. Benne voltam nyakig már a fogadalmamban az Isten felé, de nagyon érdekes volt szembesülni, hogy az Isten választott ki. Az Isten küldött el, az Isten rendelt el arra, hogy gyümölcsöt teremjek. És ami már tőlem független, hogy a gyümölcs megmaradjon. A mi döntésünk talán az, hogy akarjuk, nem akarjuk. De el tudjuk-e mondani, hogy azért vagyunk az Isten küldöttei, mert ő választott ki minket. Mert nincs más lehetőségünk. Azért, mert nincs más út azon kívül, mint amit az Isten adott. És Sámson ezt megérti, és ebbe a küldetésbe lép be. Nagyon érdekes volt a nép, hogyha végigolvassuk az Ószövetséget, sok helyen találjuk, hogy sokszor bízott ilyen názír fogadalomban. Voltak ilyen názír pontok. Az egyik ilyen pont volt a templom. Ez egy külső pompa volt, egy külső lehetőség. Ézsaiás 1-et, hogyha olvassuk, akkor mit mond nekik az Isten? Azt mondja, hogy ne a templomba bízzatok, szíveteket szaggassátok meg, ne a ruháitokat. Hogy amikor valaki fogadalmat tett, akkor kívülről látszott a zsidó emberen, hogy fogadalom alatt van. De az Isten több helyen felhívja a nép figyelmét, hogy nem az számít, hogy kívül mit különítesz el az Istentől, hogy ezt hogy mutatod be másoknak, hanem belül ez a fogadalom igaz-e. Mit vársz az Istentől? Elkülönítettél-e részeket az Istennek, vagy megalkuszunk sok területen az életünkben. 9 évvel ezelőtt, amikor Budaörsre költöztünk, egyik nagyon kellemes pontja a városnak az volt, hogy sok park van. Játszótér. És nagyon jó kimenni a gyerekekkel sétálni. És a parkoknak azóta különösen van egy jellemzője, hogy utak és bicikli utak vannak benne. És azt figyeltem meg, lehet, hogy ti is észrevettétek, hogy nem létezik olyan park, vagy olyan játszótér, olyan úthálózat, amit ne lehetne még mindig lerövidíteni. Láttatok már ilyet? Olyan snasz kimenni szögletesen és tovább menni, hogy az emberek átmennek virágágyáson, füvön, bármin. És hogyha valaki egyszer lelép a járdáról, és megtapossa a füvet, akkor utána nagyon könnyű a következőnek követnie őt. És ahova megyünk, ahova letesszük a lábainkat, ott ösvényt taposunk. És azt látjuk Izrael életében, hogy Isten kijelölte számukra az utat, és ők erről leléptek. És elkezdtek ösvényt taposni minden irányba. És ez az út szélesedett. Olyan könnyű volt utána lelépni az útról, és ösvényen, kitaposott ösvényen barátkozni, asszimilálódni a környezettel, felvenni azokat a szokásokat. Hadd biztasson bennünket ma reggel az Isten, hogy azon az úton, ahol vagyunk, arra hívott el, hogy elmenjünk, hogy ő érte éljünk, gyümölcsöt teremjünk, hogy gyümölcsünk megmaradjon. És arra bátorít minket, hogy azon az úton, ahol vagyunk, ha ez nem az Isten útja, akkor lépjünk egy bátrat, és tapossunk egy olyan ösvényt, ami az Istenhez visz. Ha mi minden napjainkban vannak ilyen utak, amikor az Istenhez megyünk, akkor napról napra könnyebb lesz arra az útra visszatérni. És az Isten is vár minket ezen az ösvényen. Tapossuk ki ezt az ösvényt, és menjünk az Istenhez. Nagyon érdekes, hogy Sámson az odaszánt ember, akit a szülei odaszánnak, imádkoznak, és elkísérik a szolgálatra, hadakozik. Azt olvastuk a Balázs által felolvasott történetben, hogy hány embert csapott le egy lendületből? 1000 embert. Fogott egy állkapcsot, egy szamár állkapcsát, azt szokták mondani, pestiesen nem semmi. És mit várnánk egy ilyen embertől? Na ez az, van még valaki, fiúk? Ki a következő? És Sámson ez helyett nagyon érdekesen reagál. Nagyon emberi módon is reagál, és az Istennek nagy kegyelme látszik rajta. 18. verset hadd olvassam fel, és a 20-at még egyszer. Illetve hadd olvassam a 17-et. És amikor ezt elmondta, eldobta a kezében az álcsontot, és elnevezte azt a helyet álcsont magaslatnak. Győz, ott van a kezében a szerszám, és azt mondja, na, ez a hely méltó arra, hogy arról nevezzék el, hogy én itt harcoltam. Álcsont magaslat legyen a neve. És aztán, amikor egyedül marad, kétségbe esik, és mit mond? De nagyon megszomjazott, és így kiáltott az Úrhoz. Te ilyen nagy szabadítást vittél végbe szolgád által, most mégis szomjan kell meghalnom, vagy a körülmetéletlenek kezébe kell esnem. Milyen érdekes szavak egy hadvezértől, igaz? Győzök, nincs ember, aki megfogna, és azt mondja, na, győztél, akkor most odaadsz a kezükbe? Akkor most egy bárki, aki erre jár, kivégez engem, és itt meghalok? Vagy szomjan fogok itt megdögleni a sivatagba? Ekkor Isten ketté hasította azt a mélyedést, amely Lehiben van, és víz fakadt belőle, ő pedig ivott, életereje visszatért és felélett. Ezért nevezik azt a helyet kiáltó forrásnak. Ott van Lehiben még ma is. Olyan érdekes, hogy Isten bebizonyítja, hogy nincs olyan hadvezér, nincs olyan diadalmas csata, nincs olyan megnyert párbaj, ami után ne lenne szükségünk az Istenre. És bár Sámson elnevezi ezt a helyet álcsont magaslatnak, mert ő ott egy nagy dolgot vitt véghez, megtapasztalja, hogy ha nincs ott az Isten a magaslaton, akkor nem ér semmit. És ezt a helyet minek kezdték el nevezni? Kiáltás völgyének. Az az ember, aki nagy dolgokat vitt véghez, amikor egyedül maradt, rájött, hogy a szükségeit csak az Isten tudja betölteni. És akkor, amikor szolgálatban vagyunk, amikor nagy dolgokat tapasztalunk, nagy dolgokat teszünk az Istennél, egy dolgot meg kell tanulnunk. Nincs olyan nagy dolog, amit meg tudnánk tenni az Istennel, saját erőnkből, ami után ne lenne szükségünk az Isten segítségére. És az Isten azt bizonyítja be, hogy az emberi magaslatok után ő egy mély forrást ad. És ehhez a forráshoz tereli vissza Sámsont. És azt mondja, hogy bárhogy is győzöl, bármilyen sikereket érsz el, szükségeidet csak az Isten tudja betölteni. Most, amikor Sámson életét kezdtük el tanulmányozni, és megnéztük, hogy hogyan érkezik meg a szolgálatba, milyen nagy dolgokat visz véghez, milyen az, amikor az Isten fénysugara látszik az életéből, tanuljuk meg tőle ezt a három dolgot. Az egyik, hogy tegyük félre magunkat az Isten számára. Mi az, ami a mi életünkben el van különítve az Istennek? Mit különítettünk el? Embereket, időpontot, bizonyos dolgokat, ami csak az Istené, de lehet, hogy vannak dolgok, amiknek senkinek semmi köze, még az Istennek sem. Akkor itt megalkuszunk ezen a területen. Mi az, amit elkülönítünk az Istennek? Ne felejtsük el, hogy csak az Isten adhat győzelmet. Ha az Isten nem adja győzelmet, akkor nincs az a Sámson, aki győzni tudna a filiszteusok ellen. És ami fontos lehet ránk nézve, hogy minden győzelem után Istenre van szükségünk. Minden megnyert csata után az Istenre van szükségünk. Mert a szükségeinket ki tudja betölteni egyedül? Csak az Isten. Imádkozzunk ezért. Urunk, köszönjük, hogy szeretsz bennünket. Köszönjük, hogy elküldted Jézus Krisztust a világba, aki azért jött, hogy reményt adjon, azért jött, hogy szabadulást adjon a megkötözötteknek, Köszönjük, hogy van szabadulásunk, van szabadságunk benned. Köszönjük, hogy bízhatunk benned, és bármi nyomás is van az életünkben, bármilyen harcokat is vívunk, tudhatjuk, hogy rád van szükségünk, és tudhatjuk azt, hogyha benned bízunk, akkor szükségeinket betöltöd, akkor erőt adsz a harcainkban. És ma reggel nem azt kérjük, hogy ne legyenek harcaink, nem azt kérjük, hogy ne legyenek problémáink, hogy minden jó rendben menjen, hanem azt kérjük, hogy gyere velünk, Istenünk, és segíts a harcainkban, adj erőt a harcainkban. És azt kérjük ismét Sámsonnal együtt, hogy te elégítsd ki a mi szomjúságunkat, te törzsd be az életünket. És talán a ma reggeli kiáltás helyünket te fordítsd áldássá és tetett forrássá, hogy megtaláljuk benned. Ne csak a kiáltásunk hangozzék el, hanem rátaláljunk arra a forrásra, amit te magad vagy. Köszönjük, hogy ez lehetséges. Így szólítunk meg. Szeretnénk megtalálni az életünkben, mint igazi forrást, ami soha nem apad ki. Amen.